153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Séjei András, nyugalmazott agrármérnök, amatőr, családfakutató, és még nagyon sok mindenről fogunk beszélni, hát gyakorlatilag egy rendkívül izgalmas életutat fogunk bemutatni. Köszöntelek, András, nagy szeretettel.
Én is köszöntöm a Halasi Rádió hallgatókat és a Halas Rádiót.
Több helyről is ismerhetjük egymást, hiszen a református gyülekezetbe is jársz, de igazából a borfutárban találkoztunk, ahol borokat ajánlottál nekünk, mert hogy ezzel is foglalkozol, de hogy az El Caminót végigjártad, és a családfakutatás, és Nordi Walkingozó reggelente nagy távokat. Szóval nagyon sok mindenről fogunk beszélni. Kezdjük az elején. Mi volt a te fő foglalkozásod, agrármérnök, hol dolgoztál?
Agrármérnökként végeztem, és itt a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban kezdtem meg a pályámat, a sertéskombinátban, ahonnan tulajdonképpen 1982-ben átkértek egy másik gazdaságba, történetesen Magyar Nándorba, Balassagyarmat mellé, egy 13 ezer hektáros mezőgazdasági üzem termelési igazgatójaként alkalmaztak ott.
Te akkor Halasi család sarja vagy, gondolom, nem?
Nem.
Már csak az állami gazdaságból gondoltam, hogy itt indultál, és most is itt vagy, és itt laksz, meg Budapesten is. Na szóval honnan származol?
Én Újpesten születtem. Akkor még önálló város volt. Mindig ugye beírják, hogy Budapest, mikor figyelmeztetem a adminisztrátort, hogy nem Budapest, hanem Újpest. Hát én büszke vagyok az újpesti mi voltomra. Persze ez nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag az Újpestnek szurkolok, inkább a Ferencvárosnak. De komolyra fordítva a szót, ez egy ilyen családi törés volt, hogy 1951-ben a hatalom a családunkat persona non grátává minősítették, és teljes vagyonvesztéssel elkerültünk Nyíregyháza mellé, Fehértóra. Egészen 1953-ig, amikor a lakhely elhagyási engedélyt kiadták. Így kerültünk Kiskunhalasra, ahol a befogadó nyilatkozatot adott nagyapámnak a testvére, aki a központi iskolának volt az igazgatója.
Szüleid mivel foglalkoztak? Tehát akkor tudjuk, hogy tulajdonképpen nagyon komoly családi gyökerek vannak, ha nem is itt születtél. Szüleid mivel foglalkoztak? Ez az agrármérnöki pálya esetleg egy családi vonal folytatása-e?
Részben ezt is lehet kifejteni, mert a nagyapám, anyai nagyapám, ő több száz holdas birtokos volt Nagykörösön. Az anyai ágon visszamenőleg pedig találtam nyomokat, akik felküzdötték magukat és átadták a utódoknak ezt a gazdálkodási stílust. Apai ágon édesapám jogász, illetve érdekképes könyvelő volt. Ő nagyon sokáig Budapesten a kereskedelmi bankban dolgozott. Nagyapám pedig az Újpesti Kereskedelmi Banknak volt az igazgatója. Édesanyám érettségizett, háztartásbeli volt, nem tudott fejlődni épp a törés miatt, de ő zenei pályára készült, koloratúr-szoprán hangja volt, képezte is magát, többször fellépett Magyarországon, de legfőképpen itt a református templomban.
Hát akkor rendkívül szép ősök tulajdonképpen, akik megelőztek, és akkor azt is rögtön tudjuk, hogy nagyon sok nehézségen is átment a család. Testvéreid vannak-e? Te gyermekként hogyan élted át ezeket a költözéseket?
Bátyám 1946-ban született, dr. Séjei Gábor. Ő viseli a doktori címet. Ez nálam nem következett be, ennek is megvoltak a politikai okai, ugyanakkor apámtól családi elvárás volt, de hát ezt nem teljesítettem.
Szigorú apa volt?
Szigorú és igazságtalan, ahogy ő mindig mondta. Igen, nagyon jó nevelésben részesültünk, nagyon működött a von Haus-Haus, tehát amit otthonról kaptál és vittél magaddal. Sok mindent nem tehettünk meg, a Séjei fiúk, így hívtak bennünket, amit mások megtehettek, mert a név kötelez, és ez nagyon szigorúan belénk lett nevelve.
Agrármérnök lettél, a családi minta miatt esetleg, hiszen mondtad, hogy azért a gazdálkodással nagy birtokosi szinten voltak gyökerek, hogy és miért lettél agrármérnök?
A helyzet nagyon egyszerű. Nagyon sokat olvastam történelmi anyagokat, régészeti kutatásokat, és arra gondoltam, hogy régész leszek. Ez volt az első álmom. Aztán kihozanított az a helyzet, hogy 10 évenként, hogyha felvesznek 2 régészt Magyarországon, nem sok esélyem van. A másik gondolatom, hogy apám nyomdokain jogi pályára térek, de abban is majdnem biztos voltam, hogy egy ilyen hinterlanddal, politikai háttérrel nem sok esélyem van bekerülni az egyetemre. Így pályáztam Keszthelyre, és ott egyből felvettek. Én úgy gondolom, hogy a Halasi Alma Mater által nyújtott tudós anyagok, azok jól érvényesültek, és nem a politika, hanem elsősorban a szakmai ismeretek és tudomány az, ami volt az ő döntésük alapja, hogy lehettem hallgatója az egyetemnek.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Séjei Andrással. Egy rendkívül izgalmas életútban vagyunk. Maradjanak velünk, hallgatóink, hamarosan visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket, nagyon izgalmas életút riportunkat Séjei Andrással. Tehát Újpesten születtél, nagyon sok mindent megtudtunk a családodról, ami nagyon sokat adott neked, nagyon sok örömöt, elvárást és nehézséget is nyilván a hátratétel miatt, amit az 50-es években mindenki elszenvedett, nagyon sokan. Kiderült, hogy a Sziládiban végeztél, bár Újpesten születtél, milyen emlékeid vannak?
Nagyon jó emlékeim vannak. A tanárok kiválóak voltak, az oktatás színvonala a legjobbak közé tartozott. Ezt mutatta az, hogy az elődök, akik előttünk végeztek, nagyon sokan elkerültek főiskolára, egyetemre, és vagy visszatértek később a városba, vagy pedig ilyen szervezett találkozón sok helyütt találkoztam velük az országban. Én úgy hiszem, hogy ez az Alma Mater büszke lehet, ugye 1664-ben alapították, igaz, hogy akkor még a Debreceni Egyetemnek a kihelyezett iskolája volt, de nagyon jó alapokat biztosított azok számára, akik akkor és akik most is ide járnak ebbe az iskolába.
Akik velünk tartottak, tudják, hogy bár a család, ugye jogász, édesapa, stb. Abban az időben nem mindenkit vettek föl oda, hova szeretett volna pont ezen múlt miatt, mert hogy túl képzett volt a család, de hogy téged szerencsésen felvettek Keszthelyre. Agrármérnökként végeztél, mesélj a pályád kezdetéről.
Pályám kezdete nagyon jó volt. A cselédkönyves időszak igazából 3-4 hónapig tartott, utána vezetőbeosztásba kerültem, és teljesen a nyugdíjazásomig állandóan valamilyen vállalati vezető szerepet kaptam, és hát próbáltam ezeknek megfelelni. Tehát így, mikor Magyar Nándorba kerültem, mint említettem volt, termelési igazgatóként dolgoztam, onnan elkerültem az Állami Gazdaságok Kereskedelmi Kft.-be, ott egy osztályigazgatói ranggal rendelkeztem, és rálátásom volt minden magyar állami gazdaságra és halászati területre. Sok embert megismertem, és sok mindent megtanultam tőlük. Ezt követően visszajöttem Kiskunhalasra, úgy, mint a Kiskunhalasi Állami Gazdaság Budapesti Kereskedelmi Irodájának a vezetője. Ott létrehoztuk a kollégákkal azt a bázist, amelyik megfogta a budapesti kereskedelmet, és szépen terítette a halasi termékeket, borokat, pezsgőket, likőröket, stb.
Hányas évekről beszélünk, amikor visszakerültél erre a feladatra, Kiskunhalasra?
Ez 1988-ban történt. Eközben már gondolkoztam valamilyen vállalkozáson, és így létre is hoztunk, halasi ismerősöket is bevonva, egy bor értékesítéssel, bor kultúrával foglalkozó céget, illetve létrehoztuk a Magyar Szőlő és Borkultúra Alapítványt. A munkánkat ki tudtuk terjeszteni az egész országra, ez egy kemény küzdelem volt, mert meg kellett győzködni, hogy azok a borok, amelyek ma a piacon már jól ismertek, különösen a villányak részéről, hogy lehet ezeket értékesíteni, hiszen egy villányi bort abban az időben állami szektorban mondjuk meg lehetett venni 80 forintért, addig egy magánszektorban lévő villányi bort, ugyanazt a fajta bort, az 200 forintért. Ez egy nehéz küzdelem volt, mire rá lehetett venni a vendéglátósokat, hogy a minőség és az ár összefüggése az nagyon fontos.
Nagyon sok felelősségteljes helyeken jártál, és nagyon sok, ahogy ez az utóbbi általad említett tevékenység is nagyon komoly szervezési munkát igényelt, akkor te nagyon jól tudsz csapatban dolgozni vélhetőleg.
Igen, elsősorban az én vezetési stílusomat az jellemezte, illetve jellemzi most is, hogy csapatban kell dolgozni. A csapatban való dolgozásnak az a lényege, hogy belső és külső vélemények alapján ki lehet alakítani egy taktikát, egy stratégiát abban a tevékenységben, amit az ember végez. De itt van egy nagyon súlyos pont, amikor a döntést meg kell hozni. Ez a vezetőnek a döntési felelőssége, és amikor ezt meghozta, utána már nem lehet áthárítani a tanácsadókra, hogy az a döntés jó volt vagy rossz. A logika szerint pedig úgy működik, hogy elhatározás, feladatkiadás, visszaellenőrzés, a visszaellenőrzések után pedig módosítás, ha szükséges, és így tovább, újra és újra. És mindig magasabb és magasabb szintre kell vinni ezt a tevékenységet.
Hát gyakorlatilag egy vezetői menedzsment oktatásban is részesültünk, hiszen amit elmondtál, az egy nagyon-nagyon fontos rendszerjavító folyamat, nem csak a vezetésben, akármilyen probléma megoldó tevékenységben. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Séjei Andrással beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk mai riportunkban a beszélgetést Séjei Andrással. Találkozhatnak veled itt a városban, hiszen már nyugdíjas agrármérnökként, de továbbra is azért a szakértelmedet élvezhetjük, sőt a református gyülekezetben is, sőt reggelente Nordi Walking séta közben is találkozhatnak veled. Úgyhogy picit nagyobb léptekkel haladunk, hiszen annyi minden izgalmas dolog történik az életedben. Ugye eddig beszélgettünk a munkádról, hogy nagyrészt vezető irányító beosztásban voltál agrárterületen, állami gazdaságokban, családalapítás. Ugye Halason kezdted, Keszthelyen tanultál, aztán Halas, Balassa gyarmat, majd ismét Halas, szóval mikor történt a családalapítás, és hogyan? Picit mesélj erről.
Rég korán, 1974-ben nősültem meg, pontosan tudod a dátumot, augusztus 10-e volt, és Tarnóczi Jutka osztálytársam édesanyja adott még akkor bennünket össze. Ebből a házasságból két fiúgyermek született, András és Attila.
Ismét Séjei fiúk, ketten, mint ti vagytok.
Igen. És a idősebbik fiam, ő közgazdász, nagyon ambiciózus ember, amit én azt hiszem, hogy jelentős mértékben az édesanyjától örökölt. Hajtós, azt meg azt hiszem talán tőlem örökölte. Ő jelenleg Magyarországon él, de korábban Angliában, illetve 8 évig Japánban dolgozott az AIG, a világ egyik legnagyobb biztosító társaságánál, most is ebben a szakmában végzi a feladatát, ő is gyakorolja a home office tevékenységet. Attila fiam, ő informatikus mérnök, szintén hűséges, ő az SAP-nak az alkalmazottja, volt Magyarországon hosszú éveken át, és most Németországban a központban dolgozik, egy 60-70 fős fémet irányít, és a főterületei India, Kína és Amerika.
Akkor nagyon büszke lehetsz mindkettőjükre.
Hogyne, persze. Egyetlen egy probléma van, hogy hármasban vagyunk, és ők ketten beszélgetnek modern dolgokról, akkor körülbelül semmit sem értek belőle.
Ebben sokan vannak így, azt gondolom.
Igen, hát annyira felgyorsult a világ, próbálom én is ugye a számítógépet használni mindenféle dolgok intézésére, tehát nem kizárólag csak internetbank, tehát a családfakutatásban is rendkívül nagy segítséget kaptam, hogy nem egy interneten található programot, hanem egy kimondottan gazdasági felépítést képező programra alakítottam ki a Családfa programot, ami bármilyen lehetőséget biztosít új információk bevitelére, új információk összekapcsolására. Tehát mint egy 43 fájban, nem is családfa ez, hanem családerdő, ahol 3-4 ezer ember található meg. Így néz ki a családfa kutatás. Hozzá kell tenni, hogy én kétszer elváltam, nem bánom, mindenki így lett boldog, én azt hiszem, és most pedig baráti kapcsolatban élek egy halasi hölgyel.
Tulajdonképpen át is eveztünk arra a területre, amit érinteni akartam, a családfa kutatás. Ugye vezető emberként dolgoztál, nagy szervezeteknél, nagy feladatokban, ahogy gyermekeid is tulajdonképpen a maguk területén hasonló munkát végeznek. Hogy kerül mindenbe bele a családfa kutatás?
A családfa kutatás az tulajdonképpen egy kicsit örökölt. Édesapám, illetve a keresztapja kezdtek ezzel foglalkozni, akkor még kockás papíron. Én is megpróbáltam mondjuk Excel táblázatba ezt elkészíteni, aztán a harmadik, negyedik javításnál rájöttem, hogy ez a megoldás ez nem vezet sehova se. De találtam ezt a programot, és ezt a programot elkezdtem fejleszteni, és ez jól működött. Olyannyira, hogy volt, hogy leültem délután 4-kor, munka után, magam elé tettem egy üveg bort, és az interneten keresgéltem, találtam adatokat, és észrevettem, hogy reggel 2 van.
Akkor igazi hobbi. Mikor indult az életedben ez a munka?
Lassan 20 éve. Nagyon sok területet bejártam, mert a szülők egy része magyarországi születésű. Nagyapám például, aki itt a Halasi Református Egyháznál presbiter is volt, ő Torzsán született, ez most a Vajdaságban található, illetve az ő felmenői, illetve a családfa kutatás alapján kiderült, hogy a Kármán család szálak is ide vezetnek hozzánk. Kármán Józsefet mindenki ismeri, aki Fanő hagyományait írta. Lehet, hogy ebben van egy kis írói véna, amit kaptam, bár édesanyám is rendkívül sokat írt. De a felvidéken, Losoncon, temetőkben, levéltárakban, partecédulákat gyűjtöttem, ismerősüket kerestem fel, adatokat elkérni, fotókat elkérni. Tehát én ezt így folytattam, sőt, még Angliába is elmentem, mert itt a temetőben fekszik az én ükanyám, aki angol nő volt, aki még a Lánchíd építésénél az angol munkásokkal együtt jött be a mérnök nagybácsival.
Nagyon magával ragadó lehet ez a hobbi. Ha jól számolom, akkor közel 50 évesen kezdted el, tehát még azért nagyon aktívan a munkavilágában voltál. Miért csinálod? Szereted, kikapcsol, olyan izgalmas terület, ami leköt?
A családfa kutatás az sokszor öröm, de sokszor bánat. De ugye az a lényeg, hogy az ember elsősorban az örömökönek éljen. Hogy ki hogyan veszett el a világ homályában, az megdöbbentő. Honnan származunk, honnan jöttünk, mit csináltunk, mi volt a hibánk, mik voltak a jeles cselekedeteink. Ez így a család regényben belefoglalható. Gondoltam is arra, hogy elkezdem ezt írni, hát sokan írnak ilyet, de ez annyira hosszú és idegölő és időt igénylő munka, hogy hát erről lemondtam, hanem inkább ebben a családfában vannak lehetőségek, hogy nem csak a név, a születési időpont, halálidőpontja, hanem fényképek, attachmentek elhelyezhetők megjegyzésekkel, hogy fontosabb ismereteket az ember tud, és hát ennek alapján így rögzítem azokat az ismereteket. Éppen most csomagoltam össze ezeket az anyagokat. Jelen pillanatban 11 IKEA-s láda töltődött meg ezekkel az anyagokkal, amit szándékaim szerint a Rádai Levéltárba fogok leadni további kutatások céljára. Én úgy gondolom, hogy utódaim közül fiaim egyelőre nem foglalkoznak ezzel a gondolattal, de úgy gondolom, hogy még nem is érték el ezt az életkort, hogy ez felkeltse az ő kíváncsiságukat.
Innen fogjuk folytatni. Séjjei Andrással beszélgetünk tovább, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai életút riportunkat Séjei Andrással. Ezt eddig nem említettem, de egy rendkívül kiegyensúlyozott, fiatalos férfival beszélgetek, aki tulajdonképpen egy nagyon teljes életutat tudhat magáénak, amelyben még aktívan szerepel. Egy családfa kutatásról beszéltünk, amiben szintén egy nagyon-nagyon nagy munkát végeztél, amelyet a levéltár biztosan fog tudni használni, és hát talán a család egy része is, ha odafordul az érdeklődése. De már az elején említettem, hogy jársz a gyülekezetbe, református, presbiter, ős, nagypapa van a családban, és hogy voltál az El Caminón, tehát van egyfajta érintettséged a vallásokkal, a spirituális dolgokkal. Miért mentél az El Caminóra, és mesélj egy picit erről.
Az elhatározás az több ágról indul. Nem említettem azt, de a felmenők között nagyon sok a lelkész. A lelkészek anyagainak egy része is a birtokomban van. Néztem az ő gondolataikat, olvastam, próbáltam azokat magamnak elsajátítani, ami elsősorban arra irányult, hogy embereket megismerjek, de legfőképpen magamat ismerjem meg. Így jutottam én el, hogy zarándokolni kellene, mert az biztos, hogy segít. Azért hozzá kell tenni, hogy Mária Gyűdőn is voltam. Voltam Csíksomjón, voltam Fatimában. Tehát én elmentem a zarándok helyekre, és akkor így gondoltam, hogy ez az El Camino is érdekel engem, hiszen Bibliával összefüggő dolgok vannak benne, sok mindent megtanulhat az ember, és hát nagyon kíváncsi voltam, hogy fizikailag bírom-e, és szellemileg is tudom ezt a belső utazást megélni.
Egyedül mentél? Sokan többet magukkal vagy baráttal járják végig ezt a hány kilométert?
Amit hivatalosan elismertek, az 775 kilométer, de valójában 840 kilométer, de azt hiszem, hogy ennek nincs jelentősége. Semmiképpen nem akartunk csapatba menni, egy barátommal, egy pécsi barátommal határoztuk el. A elhatározásnak az volt a lényeg, hogy együtt indulunk, és egy-egy állomásra fogunk érkezni. Miután ő egy másfél fejjel magasabb fiatal ember, mint én, ugye, ő nagyokat lép, de lassan. Én meg alacsony ember vagyok, és kisebbeket lépek, és gyorsan. Hát a kettőnk közötti sebesség az eltérő volt, tehát az azt jelenti, hogy egy-egy út szakasz megtételekor, ami átlagosan vehetjük 20 és 25 kilométer között naponta, az vagy fél óra, vagy egy-két óra különbséget is jelenthetett. A szakaszok megtétele esetének jelentős részében mindig én értem korábban oda. Ez nem dicsőség, hanem ez alkati kérdés volt, hogy én szaporában vettem az iramot. Hozzá kell tenni, hogy azért a 10-12 kilós hátizsák súlya is nógatott engem, hogy az
igen, hamarabb letenni.
Így van, hogy az idő az rövidüljön. Volt, amikor ez sikerült, volt, amikor nem.
Beszélgettetek-e közben, vagy valóban egy csendes, úgymond saját belső világunk felé való fordulás volt ez a hosszú út, hosszú gyaloglás?
Ez magányos volt, mert mondhatom, hogy az első 500 méter után már nem egymás mellett mentünk, hanem vagy ő ment előbb, mert én lemaradtam valami, én világot megnéztem, vagy valami érdekességet találtam, tehát nem befolyásoltuk egymást, mert mint mondottam volt, az volt a cél, hogy amikor megérkezünk, akkor ott azon a elhatározott helyen találkozunk. Tehát én magányosan mentem, és volt időm átgondolni az életemet. Na most ez nem az első perctől indult, mintán ez 33 napig tartott ez a távolság. Ez azt jelenti, hogy úgy körülbelül az út harmadánál kezdtem már úgy a belső utazást érezni, hogy igen, most olyan gondolatok töltenek meg, ami visszaemlékezés az életemre, a szülők, nagyszülők életére, a család történetére, hozzátartozóknak az életére, az iskolára, a céljaimat, további céljaimat meghatározandó élményképek előfestésére, sok mindenre. Ez igazi belső utazás. Erre azt tudom mondani, hogy sokan kérdezték, hogy milyen volt. Mondom, ezt nem lehet elmesélni. Ezt meg kell tenni, ezt az utat, és mindenkit arra biztatok, hogy vágjon neki, és majd meg fogja érteni, hogy én miért nem tudok erről többet elmondani.
Nagyon-nagyon tetszik nekem ez a gondolat. Innen fogjuk folytatni. Most jöjjön egy kis zene. Séjjei Andrással beszélgetünk tovább, aki hát számomra nagyon szimpatikus, hogy önmagad megismerése céljából nem feltétlenül a sport teljesítmény céljából jártad végig az El Caminót, és hát én itt ma egy rendkívül kiegyensúlyozott embert látok, egy örömteli embert, ami egy nagy kincs, és ennek próbálunk utána járni az utolsó beszélgetés részletben. Maradjanak velünk hallgatóink, Séjjei Andrással beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai életút riportunkat Séjjei Andrással, akivel találkozhatnak is Kunhalason. És hát a legutolsó beszélgetés részletünkben az El Caminóról meséltél, és hogy most jön talán a legizgalmasabb, mert hogy nem tudom, szabad elárulni a korodat, de egyébként legalább 10-15 éve fiatalabbnak látszol. Hány éves vagy ma?
72. életévemet taposom, közelebb a 72-höz.
Szerintem 60-nak sem látszol, és ezt teljes komolyan mondom, de ami a legeslegnényegesebb...
Én azt mondani, hogy igen, valószínűleg Ágnes kellene szemüveget cserélned.
Ez igaz, kell szemüveg, de erre a távolságról ülünk egymástól, erre még jól látok. Szóval ettől sokkal fontosabb, hogy mennyinek látszol, hogy látszik, hogy kiegyensúlyozott vagy, helyeden vagy, örömteli vagy. Ez egy olyan ritka kincs manapság. Szóval az El Camino úgy belső utazás volt, mondtad, hogy mindenkinek végig kell járni, mert nem tudod elmondani, hogy milyen, tehát ezt tapasztalni kell. Szóval mitől vagy a helyeden ma? Jól látom-e, hogy jól érzed magad, és egyensúlyban vagy?
Hitvallásom szerint teljes ellentétben vagyok azokkal az emberekkel, akik naponta elmondják, hogy jaj, de jó lenne, már nyugdíjba lennék, nem csinálnék semmit se, csak élvezkednék. És én elmondtam azt, hogy fiúk, lányok, eltelik a nyugdíj után 1-2-3 hónap, szuper, de ha nem csinálsz semmit, meghalsz. Tehát én saját magamnak tűzök ki feladatokat. Tehát azért is járom a várost, egyrészt megismerni, felfedezni, hogy mennyi változáson ment át. Megjegyzem, hogy mai nappal körülbelül 950 kilométer gyalogoltam Kiskunhalason, és készítettem nem tudom hány fotót, mindig valami topikot találok, ami érdekel, házak, a múlt emlékei, vagy virágok, tehát mindig valamilyen téma megfog, és akkor annak alapján megyek az utamon, és gondolkozom. A gondolkozás pedig mindig azt adja meg, hogy na mi legyen a következő feladat. Ugye érdekes módon 2 éve vonultam vissza nyugdíj utáni munkámból, és hát nagyon kerestem az elfoglaltságot, mert a családfánál már ugye csak azt tudom beírni, aki megszületett, illetve aki eltávozott közülünk, hogy mi legyen a feladat, és a Jóisten elébe ment a dolognak. Visszahívtak megint Szigetcsépre dolgozni, igaz, hogy home office-ban, de az is egyfajta elfoglaltság. Továbbra is csinálom a Hucülösvény nemzetközi lovasverseny szervezését szintén Szigetcsépen, és itt Bordás Zolival pedig egymásra találtunk, hogy tavaly májusban létrehoztuk a Halasi Borklubot. A Halasi Borkultúra céljából alakult meg borkedvelő emberek számára, ahol hát reményeink szerint szeptemberben tudjuk a vírus után folytatni, sőt, itt képzést is szeretnénk bevezetni alapfokú borismereti tanfolyamból.
Ezek fantasztikus tervek. Akik korán kelnek, azok 5-6 óra körül is találkozhatnak veled, mert hogy Nordi Walking bottal, bár térd műtétek után, bölcsen óvatosan, de hatalmas távokat gyalogolsz. Ez honnan?
A távolságokat azt mindig aznapi ébredés határozza meg. Viszonylag én nyugtalan alvó vagyok, és 4 óra, 4:30 felé én fölébredek, akkor belepillantok a hírekbe, vagy egyéb információkba. Azt szoktam mondani, hogy nálam a telefon az 0-24 órában működik, de mondjuk azért nem vagyok boldog, hogyha 9 óra után már felhívnak. De ezt megnézem, és akkor iszom egy kis kávét, és dresszelek, és elindulok. Akkor még nem tudom pontosan, hogy mennyit, és nincsenek ilyen kváderkövek kitéve, hogy na most akkor ennyi és ennyi kilométert kell tenni. Sokszor a témától is függ. De sokszor beleszól az időjárás. Tehát volt, hogy 2 kilométer után hazazavart az eső. Hát ez is benne van a pakliba.
De... És amikor nagyon elkap a sétálás, mi a leghosszabb, amit így reggel?
Amit így halason, a leghosszabb, amit tettem, az 20 kilométer. 20 kilométer. Úgy általában azt szoktam mondani, hogy amit fontosnak tartok, hogy ez kardió edzésnek is feleljen meg, hogy 5 km per óra sebességnél érje el az ember azt, hogy a pulzus száma 110 fölé emelkedjen, mert akkor igazán égeti a szervezet azt a felesleges kalóriát, amit bevisz. Miután én 35 évet cukorbeteg vagyok, tehát eléggé vigyáznom kell a létkezésemre, a diétára, úgyhogy mindig van néhány száz kilokalória, amit szükséges elégetni ahhoz, hogy én a valaha 86 kilóról most 70 kilóban éljem meg a bőrömet.
Mitől vagy mindig ilyen mosolygós? Vagy hát én, amikor látlak?
A rossz kedv az nem vezet sehol se, ez nem álca, tehát nekem ilyen a temperamentumom. Édesapám volt ilyen, ő nem lehet azt mondani, hogy bohém, de bohémszerű, vagy a bátyja szintén. Tehát a családban azt hiszem alapvetően az optimizmus. Hát lehetne itt elmondani olyan dolgokat, ami nem tűri a telefont, hogy de egyet azért lehet, hogy el tudok mondani, hogy még annak idején édesapámot állandóan nyaggatták a pártba való belépéssel, és mindig kérdezték, hogy Séjei elvtárs belépette már, mire apám felemelte a talpát, megnézte, és azt mondta, elvtársak, még nem léptem be. Tehát én ezt a stílust örököltem. Ez van, akinek ellenszenves, van, aki rá se hederít, van, akit jót mulattat, de főleg engem.
Én azt gondolom, Magyarországon nagy kincs a kiegyensúlyozott optimizmus és az örömre való képesség, mert ezt azért tanulnunk kell itt ebben a régióban. Befejezésül tudom, hogy a gyülekezetbe is játsz rendszeresen, tehát akkor keresed és kerested a közösséget a helyi gyülekezettel.
Igen, ez számomra nagyon fontos, hogy ne csak halljak a Bibliáról, a Biblia tanításokról, hanem tanuljak is. Ugye itt konfirmáltam, de ugye évente 2 alkalommal szoktam elmenni a templomba húsvétkor és karácsonykor, mikor úrvacsora osztás van, és ugye megfogott a gyülekezet, mert ott lehet beszélni, lehet véleményt cserélni. Ennek alapján ugye olvasom is a Bibliát, nem szó szerint értelmezésre, hanem próbálok azon proféták gondolatai mentén a szövegek mélyére nézni, hogy mit is akar mondani. Összehasonlítom a különböző profétáknak ugyanarról a témáról írt anyagait, de olvasom közben a Koránt is. Tehát próbálom ezt megvizsgálni, olvasok a Tórából, a Talmudból, tehát meg akarom érteni a világ gondolkodását, amit aztán magamban mindig úgy summázok, hogy a 10 parancsolatból számomra legfontosabb parancsolat az, és ez a meghatározó, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat. Ez pedig a béke és a szeretet útja.
Ehhez nem tudok mit hozzátenni. András, csodálatos életutat villantottál fel előttünk, és hát csak követni tudjuk legalábbis azt az utat, hogy törekszünk, vizsgálódunk, szemlélünk, figyelünk, és örömmel fogadjuk el a körülöttünk lévő dolgokat. Ezt a békességet kívánom magunknak, ami árad belőled, és örömet. Köszönöm, hogy megosztottad mindezt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek jobbá lenni, ez legyen a célkütélés.
Séjei Andrást hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.